Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunk különkiadásában a 7. Sóvidék Népviseletben rendezvényről számolunk be, amelyet szeptember 20-án tartottak Kibéden. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Szombaton délelőtt 10 órától érkeztek Kibédre a települések küldöttei népviseletben a 7. alkalommal megszervezett találkozóra. Már a kultúrotthon udvarán elkezdődött az ismerkedés, az éneklés. Majd Dósa Béla prímás és zenekarának kíséretében a református templomig vonult az ünneplő közösség, ahol ökumenikus istentiszteleten vettek részt. Most Kőlő Tibor, szovátai római katolikus plébános és Siposvizaknai Balázs, kibédi református lelkipásztor prédikációjából hallhatnak rövid részletet.
Vannak értékeink, amelyet kamatoztatunk, és amelyet megbecsülve valójában a mindenható Istenhez fordulva hálát adunk, és ebben gazdagodva tovább vigyük azt a vonalat, amelyet kaptunk, és tovább megyünk ezzel az értékeket. Hagyományaink őrzésében megmutatjuk önazonosságunkat, amelyet hát a körülmevő politikai helyzet sokszor el akar nyomni, személytelenül akarja tenni magatartásunkat, mert könnyebb akkor az avarosban halászt mondják, de bízunk benne, hogy akik voltunk és akik vagyunk, azok megmaradunk, illetve ezen keresztül méltóságunkat megőrizzük.
A ruha az sohasem volt egy öncélú dolog. A ruhán mindig fontos szerepe volt az ember életében, és mindig többet jelentett a ruha, mint egy puszta textil, amit magunkra öltünk azért, hogy ne fázzunk. Megmutatja azt, hogy kik vagyunk, hogy honnan jöttünk, hogy milyen közösséghez tartozunk. Megmutatja azt, hogy kik voltak az őseink, és hogy kik szeretnénk lenni mi 50 év múlva vagy 100 év múlva. Azt gondolom, hogy a népviselet az egy különösen értékes dolog. Hordozza azokat az értékeket, amelyeket őseink értéknek tartottak. Mutatja azt, hogy az őseink is szerették a szépet. Fontos volt nekik az, hogy ne csak egyszer ruhákban éljék az életüket, hanem fontos volt számunkra az, hogy az a ruha díszes legyen, az a ruha jelképezzen valamit.
Közös csoportkép elkészítése után a kultúrotthonban folytatódott az ünneplés, köszöntőbeszédek és a települések népviseleteinek bemutatása következett. Korondi Erzsébet kibédi óvónő így szólott az egybegyűltekhez.
A ruha nem csupán dísz, hanem üzenet. Mesél a vidékről, az emberről, a lélekről. E gondolat mélyen kifejezi, mit jelent számunkra a népviselet. Nem pusztán szép öltözet, hanem az identitásunk hordozója. Színeiben ott van a tájvarázsa, formáiban az élet rendje, mintázataiban pedig a közösség szívverése. Minden szál, minden öltés egy történetet mesél. A szorgos kezekről, az ünnepek fényéről, a hétköznapok tisztaságáról. Ha magunkra öltjük a népviseletet, nem csak díszbe öltözünk, hanem közelebb kerülünk gyökereinkhez, elődeink örökségéhez. Ezért is vagyunk ma itt, együtt, hogy ünnepeljük, és továbbadjuk azt, amit elődeinktől örököltünk. Hiszen, ahogy a nagy zeneszerző Gustav Mahler mondta, a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. A mai bemutató is erről szól. A régiek öröksége ne csak múzeumokban éljen, hanem itt, köztünk, élő valóságként. Külön szeretettel köszöntöm a résztvevő településeket, akik vállalták, hogy megmutatják saját tájuk jellegzetes öltözeteit. Minden falu, minden közösség hozzátesz valamit ehhez a lánghoz. Így együtt formálva a sóvidéki népviselet gazdag, sokszínű világát. Minden hímzés, minden szallag, minden szín egy darabka múlt, amelyet a jelenben viselünk és a jövőnek őrzünk. Ez a mai nap legszebb üzenete, hogy amikor felöltjük a népviseletet, egyszerre vagyunk múlt és jelen, és közben jövőt építünk azoknak, akik utánunk következnek. Legyen ez az alkalom ünnepe a hagyománynak, a közösségnek és a szépségnek. Kívánom, hogy mindenki találjon örömet a mai bemutatóban, és büszkén vigyük magunkkal a tudatot. Gazdag örökség birtokosai vagyunk. Kívánom, hogy a mai élmény erősítse bennünk a büszkeséget, ide tartozunk, és ezt a kincset továbbadhatjuk. Éljen a hagyományunk, éljen a közösségünk, éljen a sóvidéki népviselet, hiszen hagyományainkban gyökerezünk, közösségben élünk, és együtt építjük a jövőt.
Dr. Puskás Attila, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet munkatársa beszédében kiemelte.
Örökölt szépség, kötelék és méltóság. Talán így lehetne összefoglalni három szóban, hogy mit is jelent számunkra a viselet. Nem csupán ruházatot, ahogy ez ma többször is elhangzott, hanem identitásunk élő jelképrendszerét, hagyományaink gyökereiből eredő, pompás szálakkal szőtt csodálatos szövetét jelöli. Büszkeségünket, történelmünket és őseinkkel való mélyen gyökerező kapcsolatunkat hordozza a viselet. Azt az örökséget ünnepeljük ma, tisztelt egybegyűltek, amelyik összeköt bennünket, és amelyik évszázadokon átívelve erőt adott és ad ma is közösségeinknek. Sokszor elmondtuk már a hét alkalommal, amikor találkoztunk a sóvidéki közösségekkel, hogy a népviselet több, mint ruhadarabok összessége. A népviselet múlt, a jelen és a jövő közötti szövetség, amelyben nemzeti identitásunk, kultúránk egyik legszebb kifejeződése rejlik. A mai egyre inkább rohanó világban, amelyben a hagyományok rendszerint a háttérbe szorulnak, fontosabb a népviselet, mint valaha, és fontos az, hogy megőrizzük és továbbadjuk mindazt, amit elődjeink a szószoros és áthitt értelmében egyaránt ránk ruháztak. Ez a ruházat nem csupán testet fed, hanem lelket is ad, ahogy hallottuk a mai prédikációban. Együtt tart minket a történelem viharaiban, de a modern kor kihívásaiban is. Nem holmi múzeumi emlék, hanem lelki állapotunk tükre. Az öltözet viselése a hagyományok tudatos továbbadását, a múlt tiszteletét jelenti, amikor felvesszük az ünnepi viseletet, nem csak ruhát öltünk, hanem egy egész kultúra felelősségét is magunkra ruházzuk, magunkra vállaljuk. A székely népviselet messze túlmutat a szükségleti ruházaton, ráadásul élő földrajzi térkép is egyben. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet szervezésében immár 10 éve zajlanak népviseleti találkozók Udvarhelyszéken. Egy évtizede a Homorod mentével kezdtük, 7 éve csatlakozott Sóvidék, 3. alkalommal szerepel Nyikómente, Keresztúrszék, Havasalja és Nagyküküllő mente, és nagy örömünkre idén először szegédtek mellénk Bardóc fiúszék azon települései, amelyekkel együtt teljes egészében átölelhetjük a történelmi udvarhelyszék területét. Örömmel számolhatunk be arról is, hogy a 2019-ben megjelent Homorod mente viseletben című kiadványunk után éppen ezekben a napokban kerül nyomdába az udvarhelyszék népviseletben kötet, amelyik reményeink szerint az október 18-i székelyudvarhelyi záró rendezvényünkön már elérhető lesz mindenki számára. Az udvarhelyszék viseletben nem csak azért került a nyomdába, hogy az egykori viseletet népszerűsítsük, hogy az elődjeinktől kapott hagyatékot vizuálisan is átadjuk az utókornak, hogy a ma alkotó népi mesterembereknek haszonnal forgatható hiánypótló kiadványt, a néprajztudomány művelőinek pedig egy újabb adatállományt bocsátsunk a rendelkezésükre, hanem elsősorban azért, amiért a népviseleti találkozókat is. Az alapítási szándéknak megfelelően a Nemzetstratégiai Kutatóintézet nemzetünk iránt érzett felelősségével, kulturális örökségünk iránti hűségével és megőrzésének szándékával szolgálni kívánja a magyar megmaradás ügyét. Minden egyes találkozó egy-egy lépés a közösségépítés útján. Együtt közösen mutathatjuk meg, hogy a népviselet nem egy letűnt kor relikviája, hanem élő, lélegző része mindennapi életünknek. Olyan erő, amely összetart, amelyet büszkén vállalhatunk, és amelyre építkezhetünk.
Ez alkalommal egy kibédi népdalt is megtanultak a jelenlevők. Kultúrotthon előcsarnokában az Őseink népviseletben című kiállítás megnyitójára is sor került, majd a találkozót a kibédiek tánca zárta, amit közös ebéd követett.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Simó Márton vagyok, az Élő Székelyföld Egyesület vezetője, és a Sóvidéki Népviseleti Találkozók szervezője immár 10 éve.
Itt Kibéden a 7. kiadásán vagyunk, de mi volt az indíték? Miért kezdtük el szervezni az elsőt?
Nem én találtam ki, azt Mihály János történész találta ki, aki akkoriban a Hargita megyei tanács intézményeinél a székelyudvarhelyi forrásközpontnál dolgozott. Az első találkozót, mivel ő lövétei, hát lövétén tartották meg, akkor a megyei tanács mellé állt, anyagilag is. Később aztán ez a kapcsolat elhalványodott, és János átvitte az ötletét a Nemzetstratégiai Kutatóintézethez, amely befogadó volt. Tehát attól kezdve vagy főszervezőként, vagy főtámogatóként, vagy segítőként az NSKI minden találkozó mögött ott van. Most már oda jutottunk, hogy szívesen elfogadják az érintett önkormányzatok segítségét, akár vállalkozók segítségét, akár a Hargita vagy Maros megyei tanács segítségét. Ezt idén nem kellett igénybe venni. Valószínű, hogy a többi rendezvénynél, amelyek Hargita megyében történnek, ott már partner lesz a megyei tanács, illetve székelyudvarhelyi önkormányzata, meg az érintett település vezetése.
Amit hallottuk, a Homorod mentén kezdődött, aztán volt udvarhelyszéken is, most meg itt van Maros-széken, Maros megyében ez a rendezvény. Pénzkérdése vagy lelkismeret kérdése egy-egy ilyen eseményt összehozni?
Hát a pénz, ugye az NSKI jóvoltából, meg társszervezők jóvoltából mindig rendelkezésünkre állt, meg a kollégák rendelkezésére is állt. Elsősorban lelkiismeret kérdése. Vannak olyan községek, olyan közösségek, falvak, amelyek automatikusan működnek. Nagyon nem kell őket piszkálni, önszerveződő módon. Tehát valakit megszólítunk, és akkor az a 8-10 ember azonnal felsorakozik melléje. Vannak olyan települések, itt főleg a nagyközségek esetében éreztem, Koront, Parajd, Szováta, ugye az már hibrid település vagy kisváros, hogy már nem úgy viselkedik, mint egy kis közösség, hanem olyan furcsa módon több érdekszövetség vagy érdekcsoport van, és akkor azokat a különböző iskolákat, felekezeteket, vállalkozói rétegeket egyenként kell megszólítani, és nem biztos, hogy van átjárás köztük. Ha mennek a katolikusok, akkor menjenek. Ha mennek a vállalkozók, akkor menjenek. Ha megy a liceum, akkor menjenek. Tehát nem egy ilyen több generációs mozgalom. Viszont ha a siklódiaknak egyet füttyentünk, vagy ugye van ez a Facebook nevű csodaszer, megosztunk egy információt, a siklódiak megkérdik maguk a nagy 120-as tömegjükkel, hogy hányan jöjjünk, és ott legyenek-e a városi siklódiak. Ugye tudjuk, hogy Székely-Keresztúron legalább 400-500 siklódi származású ember él. De ugyanez tapasztalható Szolokmán is, ugyanez tapasztalható Hasosófalván is, tehát van egy olyan 15-20 fős lelkes csapat, aki sokva van az ilyen hagyományőrző programokkal. Ha nincs, akkor ők maguknak csinálnak. Ugye farsangtemetés, pünkösdi királynézás, születibás, ne is mondjuk, mert az mindenütt van. Viszont a nagy erős községekben ott még zajlik az egyéni tőkefelhalmozás. Tehát, hogyha a koronvité megszólítom, ahhoz színű, hogy megkérdő, hogy de akkor nekem mi a hasznom belőle. A gazdag faluban nagyon nehéz volt együttműködni a tavaly az emberekkel.
Ma hány településről gyűltek össze a résztvevők?
Amit tudok, Küsmőd, Siklót, Szolokma, Magfalva, Kibéd, Sovárad, Szováta, Parajdról is érkeztek annak ellenére, hogy ott most káposztafesztivál van, de a derék kibédiek még erre ráhúztak, a 19-re lapot húztak, és ők is töltött káposztát főznek, mert az van olyan, mint a parajdiaké. Itt meg kell említsem azt, hogy egy csalécket alkalmaztam a parajdiak esetében, mert a Hargita megyei hagyományőrzési forrás központnak van egy olyan programja, amellyel a parajdi közösséget szeretné megerősíteni, és ez a program arról szól, hogy hagyományos technikákkal, hagyományos módon termékeket állítanak elő, értsd butor, kerámia, vas, asztalosipari termékek, szőttesek, varrottasok, amelyek értékesítéséből egy olyan parajdi foglalkoztató központot szeretnének létrehozni, amely kiegészíti a turizmushoz kapcsolódó tevékenységeket. Ugye tudjuk, hogy Parajd most recessziót szenved el. Azt mondtam, hogy kiteszünk egy uborkás üveget, és abba gyűjtünk a parajdiak javára, és valaki jöjjön ide, vegye azt át. Hát jönnek. Tehát a Káposzta Fesztivál 5-6 parajdit kell nélkülözzön, mert ők Kibéden tartózkodnak a mai nap során. De visszamehetnek Parajdra, meg ott még hónap is események lesznek. Tehát akkor Parajd, Alsó és Felsősófalva, Korond, én egy agyhai képviselőt láttam. Korondon, ugye ott az egyik társaság azt mondta, hogy lakodalom. Hát ott minden héten van lakodalom. Fenyőkúton, Pálpatakán azt mondták, hogy ott egyikben 40 éves, másikban 50 éves találkozó van. Ugye ezek kicsi települések, itt felemészti a jelenléti kedvet egy esemény. Pedig jók szoktak lenni, van ott is 4-5 házaspár, aki benne van. Az atyaiak mindig a legvonakodóbbak voltak, de kedves kis Mihály, atyánk fia, ő meggyesül, érkezett, asszony nem jött vele, atyait nem tudott hozni, de legalább itt van. Olyan 115 jelentkezőt számoltam, ugye a kibédiekről nem tudjuk, hogy 20-an lesznek-e, vagy 30-an, vagy 50-en, de hát azt mondta a polgármester úr, hogy felszokta költözni, és itt vannak.
Létszámstopp van, vagy annyian jönnek, ahányan éppen tudnak, és annyi településről, ahány szeretne itt lenni?
Aztán minden településről legalább 4-5 házaspárt vagy párt vártunk. Hát valahol az optimális a Sóvidék esetében, az olyan 150 fő, de ha már a töltött káposztára gondol, azt mondták itt az asszonyok, hogy 200 emberre főznek, úgyhogy még a riporter is becsatlakozhat, ha kedve van. Hanem menjen Parajdra!
Olyan van-e, hogy már bejelentkeznek a települések? Hogy mi is ott szeretnénk lenni, szeretnénk tudni pontosan, hogy mikor lesz, hogy úgy szervezzük meg az életünket?
Igen, például a Siklódiak egyik oszlopos tagja, Bónis Feri, aki egyházi gondnok is, de községi képviselő is, de buszsofőr is. Már hónapok óta beszélgettük, hogy milyen jó, na mikor lesz, mert jövünk. És erre Ferenc a tegnap azt mondja, hogy őt elvezényelték, mert a cég egy kis solymosi csoportot kell elvigyen a Szent Anna-tóhoz, és nagy fájdalmára ő most oda megy. Tehát vannak ilyen emberek, akik kérdezik, hogy mikor lesz, hova kell menni, és ugye minden találkozó alkalmával van egy ilyen nyílt licit, halán melyik falu lesz a következő. És általában beszokták vállalni. Tehát nem kell utána könyörögni, hogy na, akkor most rátok került a sor. Tehát vannak még települések a Sóvidéken, és ahogy Udvarhelyszékről kiment a rendezvény, és átkerült már Erdővidékre, ugyanúgy mi átmehetünk ide a Viharsarokba is, vagy átmehetünk Alsó vagy Felsőnyárád mentére, mert ott én vagy 40 falut számoltam, ott két csoportot lehet. Tehát ugye abban gondolkodtunk, hogy a globális Székelyföldet majd átfogja ez az eseménysorozat, de még csak a történelmi Udvarhelyszéket léptük át. Ugye, mert egyesek szerint Kibéd az már Marosszék, mások szerint Sóvidék nem is létezik, és ezt a régiót pedig úgy kell hívni, hogy Felső Kiskükölőment.
Hát sokak szerint Székelyföld sem létezik, de azért mégis van.
Így van. Mi is vagyunk, szerintem Sóvidék van, és Sóvidéknek Kibér is a szerves része. Nem szakítható ki, még akkor sem, hogyha azt mondják, hogy már Marosszék. De úgy viseletében, úgy beszédében, mint szokásaiban nagyon kapcsolódik Sóvárathoz is, meg minden szomszédos településhez is.
Mi a tapasztalat? A hagyományőrzés jobban beindult minden településen, amióta van ez a rendezvény? Ez motiválja az ott élőket?
Valamelyest igen, mert én szerettem volna meghonosítani azt is, hogy legyenek ilyen népviseleti, kirakkodós vásárok, de nem sikerült. Egy-két próbálkozásom volt, vagy volt olyan fazekas barátom, aki már nem él, Pál Guszti bácsi, aki jött, kirakta a portékáját, s árult, de be is volt öltözve korondi ruhából, tehát szerepelt is, meg kereskedő is volt, meg népművész is volt, de nem tudtam meghonosítani. Agyhában is volt ilyen próbálkozás, viszont azt látom, hogy az asszonyok nézik egymásnak a ruháját, s veszik a mintákat, vagy ez kinél van ratta, s ez honnan van, s ilyen módon van ilyen szinten is haszna.
Zakariás Boton Csaba vagyok, Kibéd község polgármestere.
Milyen egy olyan községben polgármesternek lenni, ahol ennyire őrzik a népi értékeket, a népviseletet, a népdalokat?
Jó dolog itt polgármesternek lenni. Én nagyon büszke vagyok a közösségünkre, itt nálunk tényleg élnek és virulnak és őrizve vannak a hagyományok. Ez nagyban megkönnyíti egy vezetőnek a tevékenységét, ha van egy ilyen jellegű összetartás és ilyen igény a hagyományőrzésre, meg amúgy a kultúránknak a megőrzésére.
Idén a Sóvidék népviseletben 7. kiadása itt zajlik Kibéden. Sok munka áll ebben, hogy kiállítás legyen, megszervezzék ezt a rendezvényt.
Igazából mi társszervezők vagyunk, a mi feladatunk az, hogy adjuk a helyet, egy közebéddel szolgálunk, meg előkészítjük teljesen a terepet, ugye az előadásoknak, az istentisztelet az a mi feladatunk. Mi adjuk meg az infrastruktúráját a rendezvénynek. Hál' Istennek azt kell mondanom, hogy nem egy nehéz feladat, hisz egy olyan jó közösség áll itt mögöttem, akik tényleg erre hajlandók és kaphatók, bármi van, úgyhogy ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy maga mint szervezés nem egy túl bonyolult és túl nehéz.
Ma, amikor mindenre azt mondjuk, hogy erre sincs pénz, arra sincs pénz, az, hogy a népi értékeket tovább adjuk, ez pénzkérdése, vagy lelkiismeret kérdése, hogy látja?
Lelkiismeret és hozzáállás kérdése. Tehát ahhoz, hogy az értékeinket, a hagyományainkat megőrizzük, ez nem kerül nekünk igazából pénzbe. Ez csak akarat, ennyi kell hozzá, és egy jó közösség, egy jó összetartó közösség.
Barabási Zsuzsánna vagyok, a Kibédi Mátyus István általános iskola igazgatója.
Itt Kibéden mindenki szívügyének tartja a népi értékek továbbadását, a népviseletet hordják. Az iskolában mennyire tudják motiválni a gyerekeket? Van-e erre alkalom, van-e erre óra, amikor tudunk beszélni a népi értékekről?
Igen, történelem óra keretén belül például nagyon sokat szoktunk ezekről beszélni, és minden rendezvényen a gyerekek szívesen felveszik a székelyruhát, a szüreti bálon, az évzárón mindig székelyruhába jönnek, és ők büszkék arra, hogy ilyen szép viseletünk van. Nem érzik kényszernek a gyerekek, ők szívesen felveszik a ruhát, szívből jön. Nagyon sok gyereknek van saját ruhája, akinek nincs, az kér a szomszédból. Például konfirmálás alkalmával is mindig székelyruhában vannak, és nagyon sok szülő csináltat a gyerekének saját ruhát.
Kibéd bővelkedik a népdalokban is, ezeket ismerik a fiatalok, a diákok?
Igen, és igyekszünk zene órán nagyon sok kibédi népdalt megtanítani nekik, többek között az idén én fogom tanítani a zenét, és erre nagy hangsúlyt fogok fektetni.
Nagyon sok a jó hangú gyerek, és ők majdnem minden eseményen énekelnek.
Így van, nagyon sok jó hangú gyerekünk van, és nagyon ügyesek, különösen mikor az egész iskola énekel, akkor nagyon szépen tudnak énekelni, de vannak szólóénekeseink is, és osztályonként is szoktak énekelni, évzárón, meg falunapon, és különböző alkalmakon.
A Sóvidék népviseletben 7. kiadása itt zajlik Kibéden, ez is megmozgatta az iskola tanulóit?
Igen, ez is megmozgatta az iskola tanulóit, nagyon sok gyerek már itt van, székelyruhába részt vesznek végig az eseményen, a felvonuláson, és táncolni is fognak a nagyok, a kisebbek csak a felvonuláson vesznek részt. Segítettek nekünk, hogy a kiállítást, amelyet itt a Kultúrotthon előcsarnokában hoztunk létre, meg tudjuk valósítani.
Ma vagyok a Kibéti Seprődi János Művelődési Egyesület elnöke.
A Sóvidék népviseletben 7. kiadása itt van Kibéden, de van egy kísérő program is. Egy gyönyörű szép kiállítást hoztak létre. Nehéz volt összegyűjteni ezeket a fényképeket és felnagyítani?
Nem volt könnyű, de Simó Márton, aki a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet megbízottja, ő egy nagyon nagy tapasztalattal rendelkező ember az ilyen téren, és vele nagyon sok régi képet, ami tulajdonképpen a fiókba hevert nagyon sokáig, sikerült úgy kiigazítani és beszkennelni, hogy ezek csodálatos képek lettek. Tulajdonképpen a Kibéti Seprődi János Művelődési Egyesület 1999-ben létrehozott egy múzeumot a családom segítségével. Ott viszont én évek hosszú során gyűjtöttem azokat a nagyon-nagyon régi képeket, amit most fel tudtunk használni. Ezen kívül én Kibédet jól ismerem, elmentünk családokhoz, és nagy-nagy szívességgel bocsájtották rendelkezésünkre ezeket a régi képeket, és ebből sikerült ezt a csodálatos kiállítást megszervezni.
Melyik a legrégebbi kép? Hányból?
1890-es évekből van egy kép, de nem csak egy, mert több. A családi albumban van itt egy nagyon nagy hagyományőrző család, és több is, hál' Istennek. És olyan gyönyörű rendben tartják a családi örökségként ezeket a képeket, és rendelkezésünkre bocsájtották.
Minden képről tudjuk, hogy ki van rajta, és mikor készült, vagy esetleg, hogy hol készült?
Tudunk sokról, hogy hol készült, mert az illető fényképész rátette a bélyegzőjét, de nagyon sokról nem tudjuk, hogy kik. Mert aki például a múzeum rendelkezésére bocsátotta, ő sem tudta megmondani már, hogy kik az ősök, akik rajta vannak a képen. De sokról tudjuk.
Nagyon sokat változott a népviselet, mert hogyha így végignézzük az 1800-as évektől, lehet, hogy azért van különbség a mai és az akkori népviselet között, ha nagyon minimális is.
Van. Ugyanis valamikor, és a múzeumban is létezik olyan tárgy, ami mutatja, hogy például a lányok, azok nem ezt a kockás piros viseletet, hanem csíkost, és a férfiak pedig általában fekete lábiba voltak, de nekünk, a családnak van egy több mint 100 éves lábink, amely tiszta piros, és abban konfirmált apósunk például, de biztos sok helyen még található, és a 40-es évek táján jött be ez a kockás viselet. Tulajdonképpen ezt használja Siklód is. Én azt gondolom, hogy nagyon összedolgoztak az emberek, és voltak a szabók. Tulajdonképpen ízlésformáló emberek voltak ők, mert a szabó, ahogy cifrázta a mintázatot, az megkülönböztethető mondjuk egy kibédi szabó által készített lájbi, vagy egy siklódi szabó által készített lájbi, viszont csak a nagyon-nagyon hozzáértők tudják azt megállapítani.
Azt tudjuk, hogy miért változott a népviselet? Mi volt erre az indíték?
Tulajdonképpen a régi időkben maga a népviselet az hordozta és mutatta akár a rangot is. És nem lehetett akárkinek akármilyen szövésű, mintázatú ruhát felvenni. Például a zöld csík a szoknyában, akinek nagyon széles zöld csíkja volt a szövésben, az azt jelentette, hogy a család kiterjedt területű erdőkkel rendelkezett. A barna szín az mutatta, hogy gazdag földjeik voltak, és sok. Na, ilyen meghatározott címek voltak ezekben a ruhákban. Ez később enyhült, a változások után ezek nem voltak ilyen szigorú szabályok. De olvastam olyan történetet, hogyha a lány nem rangjához méltó csíkozású szoknyát viselt egy bálban, akkor voltak ilyen gőgös legények, akik akár levágták róla a szoknyát.
Most, hogy mindenkinek ilyen piros kockás, akkor ez mit jelent? Hogy mindenki szerelmes?
Igen, a szeretet jelképe tulajdonképpen, nem éppen a szerelem, de az is. De nem azt jelenti, hanem hogy fiatal, és a szíve nyitott mindenre, főleg a szeretetre és a szerelemre. Szerintem ez egy csodálatos dolog.
Itt Kibéden nagyon sokszor látom, hogy népviseletbe vonulnak az emberek. Mindenkinek van saját népviselete? Most adnak annyit magukra az emberek, hogy már a kicsinek is, a serdülőnek is legyen népviselete?
Igen, igen. Szóval ez egy csodálatos divat lett. És tanítják a szülők azt, hogy ezt hagyományként meg kell őrizni. És akkor mindenki igyekszik, akár óvodásra. Hát például a mi egyesületünk ezelőtt 4 évvel, talán 5-tel, a táborban minden évben 40-45 kibédi fiatal és gyerek vesz részt, és megtettük azt, hogy tiszta ingyenesen a nagyobb lányok hímeztek kötényt az óvodásoknak például. A ruhát már nem tudtuk, mert az igen sokba került volna, de a kötény az ott van az óvodába, oda ajándékoztuk, és mikor szerepelnek, akkor abba szerepelnek. És a szülők mindent megtesznek. Én úgy gondolom, hogy most már a székelységben ez nem is hogy divat, hanem tényleg egy kötelező hagyományőrzés, hogy mindenkinek legyen.
Gondolom, hogy régebben azért nagyon sok asszony megszőtte a vásznat, amiből készültek ezek a népviseletek. Ma van, aki megszője még itt Kibéden?
Hát megint van. Úgyhogy nagy-nagy örömmel tudjuk ezt tolmácsolni, hogy van két nagyon aranyos fiatalasszonyunk, testvérek is különben, Kinga zsinóroz és var, Móni pedig sző. Csodálatos, mindent ki tudnak találni. Ha meglátják a szövevényeket, az úgynevezett kottát azonnal lerajzolják, hogy hogyan kell jöjjenek azok a minták, ha minta van a szövetbe. Nem a kockát mondom, hanem magát, a mintát, ami például egy kicsi kiemelkedést, vagy egy ilyen dolgot tartalmaz.
Gondolom, hogy akkor meg tudják szőni a kicsinek is, az idősebbnek is a népviseletét, mert azért az különbözött minden korban.
Abszolút. A középkorú asszonyoknak sötétebb csíkozás és kockázás volt, az idős asszonyoknak pedig fekete. Na, ezek a lányok, fiatal asszonyok meg tudják szőni, és meg is szőtték már.
Sok alkalom van, amikor ezt fel tudják venni, ezt a népviseletet?
Úgy néz ki most már, hogy Kibér gondoskodik róla, hogy legyenek ilyen alkalmak. Mindig emlékezünk valamire, vagy pedig kitalálunk valamit, és a fiatalok is nagyon-nagyon szeretik ezt a dolgot. A szüreti bált, mindenféle ilyen alkalmat megragadnak, és meghívják a szomszédbeli faluból a fiatalokat, és akkor mindig ilyen öltözetben tündökölnek.
Gondolom, hogy a konfirmálás és a kortárs találkozók is ebben zajlanak.
Igen, igen. Én, amikor ide kerültem Kibédre, és később, amikor megismertem, hogy itt csodálatos értékek vannak, akár visszamenőleg 100 és 200 évre is, nem győztem felkutatni, mert tényleg olyan sok volt, és ezt mindenki továbbadja a fiatal nemzedéknek, hogy tudásuk legyen erről, és ők is továbbadhassák.
Lehet pályázni is népviselet készítésre, általában néptánccsoportok, egyesületek pályáznak, de akkor ezek szerint itt a kibédiek a saját pénzből is beszerzik, hogy nekem legyen otthon egy népviseletem.
Tényleg így van, viszont az egyesületünk már 99-ben például harisnyákat csináltatott a fiúknak. Azzal van a legtöbb baj. Ma már aztán tényleg nagy a probléma, mert Kibéden ugye évszázadokig gyártották a posztót, ma már ez megszűnt, és fel kell kutatni, hogy hol lehet ilyet találni. Nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, milyen drága egy népviselet, hogy megvásárolja. De hát azzal annyi baj van, a munkát kell megfizetni, mert egyre kevesebb az az ember, aki ilyesmivel foglalkozik, sajnos. A tavaly például sikerült az egyesületünknek egy olyan pályázatot nyerni, ahol felvállaltuk, hogy bővítjük a tárházunkat, ugyanis a fiataljaink annyira szeretik a néptáncot, hogy képesek voltak megtanulni a szomszéd térség táncait is, és így megpályáztuk, hogy a nyárádmenti népviseletet tudjuk előállítani, és itt Kibéden, ugye mert szőnek meg varnak, elő is állítottak 9 rendbéli leányruhát. Az idén még megpróbáljuk a fiúknak is a nyárátmenti viseletet is megpályázni.
Nevem Orbán Irén Kinga, a kibédi népviselet készítője vagyok.
Hogy lesz valakiből népviselet készítő?
Ez nagyon összetett dolog. Nekem személyes indítatásom van. A fiam óvodát kezdett, és nem volt saját székelyruhám, amit ráadjak. Tudtam én varni, de fogalmam sem volt, hogy kell a székelyruhát. és akkor onnan kezdtem kutatni, hogy hogy kell készíteni. Tudtam meg azt, hogy nem tudok semmit, amit tudok is nem elég ahhoz, hogy valami gyorsan elkészüljön, úgyhogy ez körülbelül 18 éves munka, ami már megvan. Azóta kutattuk a szövevényt is, milyen anyagokból készítették a nagyszülők, hát a tapasztalataim szerint nem feltétlen úgy tervezték ezeket a ruhákat, hogy most hagyományos népviseleti ruha. Ezek néha a mindennapi ruhákat is jelentette, szerintem, mert olyan díszítő elemeket kaptam rajta, hogy egyszerű fűző volt, vagy valami kötődarab, ami szépen felvarva az egy díszítő elem lett. Kerestünk padlásokon, régi fényképekről találtunk nagyon szépeket, úgyhogy van miből építkezni. Most a jelen állásunkban két színű viseletünk van, egy piros kockás szőttesből a fiatalabb generációnak, a 40 pluszosoknak gondoltuk, hogy megelevenítsük ezt a bordó színt, amit most én is viselek. Húgommal ketten nagyon önfejű módon nekiálltunk, és vettük a régi ruhadarabot, azon találtunk egy pici rést, és ott megszámoltuk, hogy hány cérna van vetve, hogy öltötték, stb. Úgyhogy hosszas kutatás után ebből megszületett a szövevényünk, és akkor utána építettem fel ezt a mai bordó színű viseletet.
Manapság általában az ünnepi viseletet szokták megvarratni, de a valamikori mindennapi viseletet valaki kérje, vagy csak esetleg ilyen tájházak, múzeumok számára próbálják rekonstruálni?
Csak ünnepi viseletnek készítünk most székely viseletet, viszont előfordul, hogy néhány hétköznapi vagy ünneplő, de összerakva egy-egy hagyományos elemet beleviszünk a jelenkori ruhába. Ez maradjon meg csak maga a népviselet szépségének most, hogy ettől legyen egy ünnepi, ne legyen az a hétköznapi.
Sokat változik a népviselet, hogy telnek az évtizedek, évszázadok? Mert azért mindenki egy kicsit még hozzátesz, elvesz, és akkor ezt gondolom, hogy formálja.
Igen, én úgy gondolom, hogy tanultuk valami negyedik osztályba gondolom, hogy a népmese, az is szájról szájra terjed. Ez a ruha is olyan szerintem, hogy ahány szakember készíti, annyi modell születik, de ugyanaz. Csak pár öltés a különbség, de maga a ruhának a felépítése az ugyanazt tükrözi, hogy hagyományos népviseleti ruha a végeredmény. Változni tud az anyagok minőségébe, mert valamikor amiből készült minden házi szőtt anyagból volt, most már könnyen vasalható anyagra van szükség, mert nem érünk rá keményíteni, úgyhogy a kereskedelemben lehet kapni nagyon jó minőségű pamutos anyagot, amiből most dolgozok, és ennek tényleg könnyű a karbantartása. A csipke is régen kézzel horgolt csipke volt rajta, most már azt is megrendeljük direkt a gyártól, de pamutos legyen, ragaszkodunk mégis, hogy bár annyi eredetiséget tartsunk meg, hogy az anyag minőség az tiszta maradjon, nem műszál kerüljön bele, az elrontaná az egész értékét ennek a ruhának.
Régebben lehetett tudni a viselőjéről, hogy gazdag, szegény, a bársonynak a szélességéről, vagy a csipkének a mintázatáról. Erre ma adnak-e? Vagy ma van egy standard csipke minta, vagy szélességű bársony, és akkor azt használják fel?
Ez most már rangjelzések, az úgy kimaradt. Most már majdnem egyenruhaszerűen egyformák. Nem hoztuk ezt a jelentését által, mert most már annyira ünnepi viseletté vált, hogy ennek nincs már jelentősége, hogy azt tükrözze, hogy kinek mi a rangja, tegyük fel. Az, hogy az anyagba hogy szőtték a csíkokat, vagy a színek, vagy a bármi, az megtartjuk, azzal nem szabad változtatni, mert ugyanúgy ebbe a piros kockásba ott van a piros, fekete, zöld, kék, sárga és a fehér cérnák, úgyhogy ez az összes székely viseletüknek az alap színei, ez a szent. Úgyhogy amihez hozzá lehet nyúlni, ahhoz hozzá nyúlunk, de amihez nem, azt megtartjuk.
Manapság kik rendelnek népviseletet? Akik táncolni szeretnek, akik szívükben viselik a hagyomány tovább örökítését, vagy kik?
Akinek székely ruha rendelés, annak nagyon sürgős, mert holnap után szerep, vagy bármi, az gyorsan kell. Nekem ebbe apránként lett egy ilyen sérelmem, hogy bármilyen eseményre készül a család, egy esküvő, egy ballagás, egy keresztelő, egy hétvégi kiruccanás, megtörténik, hogy majdnem az egész család új ruhát kap. És akkor ezt a viseletet nem értékeljük eléggé ahhoz, hogy otthon mindenki szekrényébe egyrend ruha lapuljon. Ezt egy kicsit szeretném javítani, úgy tanáccsal, üzenettel, hogy azért figyeljünk oda, mert ezt nem hagyhatjuk elveszni, ezt az értékes darabokat. Akinek szívügye tényleg, hogy erre odafigyel, ott megtalálható az óvodás gyermekviselettől, a középkorba levő gyermeknek a viselete, meg a felnőtt viselet is, itt vannak ilyen családok is. Úgyhogy ők már értékelik ezt az eszmei értéket, hogy ez az örökségünk, ez a nemzeti örökségünk tulajdonképpen, és ebből elég egy ahhoz, hogy kiszolgáljon 2-3 generációt, mert nem mulandó a divatja, meg az anyagai, úgyhogy ez az én személyes meglátásom.
Jó cérnát még lehet kapni a szövéshez, mert régebben azt is megfonták, de ma gondolom, hogy senki nem font, még kibéden sem.
Most nem fonnak, hanem mi igyekeztünk felkutatni az eredetiségét, hogy pamut legyen, és ezért a gyárból rendeljük. Nagy Talmácson van még cérnagyár, és onnan rendeljük, de itt van egy nehezítés, mert a gyár csak cégnek ad, ezzel is megvan a munka is nehezítve. Azt az utat is betartani, a szabályokat, hogy még ez ellenére is meg tudjuk tartani ezt a kincsünket. Elég nehéz, de ezt is járjuk, ezt a hivatalos utat is, hogy ezt muszáj, másképp nem lehet.
Megbánta, hogy ebbe kezdett, vagy ez egy elégtételt ad, hogy én is hozzájárulok az örökségünk tovább örökítéséhez?
Az, mikor nekifogok egy rendruhának, akkor abban a percben megbánom. Mert az egy 10-15 napos munka, ameddig egy viselet elkészül. És ilyen harcokat vívok saját magammal, hogy mikor reggel 8 órától késő délutánig egész nap zsinort varrok, akkor az egy nagyon kemény nap. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy még az ereimbe is kávé folyik. Akkor dühös vagyok, de amikor az egész megszületik, és kész a komplet szett, akkor nagyon boldog vagyok. Úgyhogy ez a boldogság megcáfolja az akkori harcomat, úgyhogy a végeredmény mindig a lényeg, és mindig morogok, de annak ellenére nem tudnám abba hagyni.
Egyáltalán megvan fizetve ez a sok munka? Mert aki rendeli, az azt mondja, jaj, milyen sokba kerül. De ha meg kéne csinálja, olcsónak tűnne az a nagy összeg.
Az kiszolgál 3-4 generációt. Van, akinek megéri, van, akinek nem, mármint nekem természetesen nem éri meg. Mert lebontom úgy napszámszerűen, és éppen hogy. De annyira szeretem, hogy még ez se fog eltántorítani attól, hogy ezt ne csináljam tovább.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a 7. Sóvidék Népviseletben rendezvényről számoltunk be különkiadásunkban, amelyet idén Kibéden tartottak. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de egy ilyen eseményen a nemzeti imánk mellett a székehimnusznak is helye lett volna. Sokan csodálkoztak is, hogy ez elmaradt. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!